Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ebben a negyed évben Mózes első könyvét tanulmányozzuk, és tudhatjuk belőle, hogy a teremtéskor milyen volt az Éden. Tudhatjuk azt, hogy az első ember pár színről színre láthatta a teremtőjét, beszélhetett vele. Hát ma ilyen lehetőségünk sajnos nincsen, hogy színről színre találkozzunk Istennel, de viszont mégsem hagyott bennünket Isten magunkra, hiszen a Szent Lelkét megígérte és el is küldte Isten, és adott egy olyan lehetőséget, hogy Isten, hogy beszélgethetünk vele. Változatlanul, ugye nem láthatjuk, nem hallhatjuk annyira, tehát nem hallhatjuk, nem láthatjuk közvetlenül Istent, de viszont mégis a Biblia lapjain megszólal, és megismerhetjük őt, illetve az imádság lehetőségét adta nekünk Isten, hogy beszélgessünk vele. Vajon, hogy az imádság lehetőségével élünk-e meg elegendően? Ad-e nekünk olyan erőt, áldást, ami a hétköznapi győzelmekhez, küzdelmekhez elegendő? Egy picit erről a témáról szeretném, hogyha délelőtt gondolkodnánk. Bár azt hiszem, hogy sokszor beszéltünk már az imádságról, sok prédikáció elhangzott már, de én úgy gondolom, hogy ebben mindig szükséges az embernek növekednie, fejlődnie, hogy tényleg azokat az áldásokat el tudjuk nyerni, amiket Isten szeretne nekünk adni. Az Isten tisztelet alapigéjéül a Tesszalonika beliekhez írt levél, első levél, 5. fejezete, 17.-18. versét szeretném olvasni, tehát 1 Tesszalonika 5, 17-18. Szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok. Tehát ezek rövid tanácsai Pál apostolnak, és ezt szeretném egy kicsit kibontani az ige hirdetés során, hogy mi mindent lehetősége van az embernek az imában, az Istennel való beszélgetésben, és hogy milyen legyen ez a beszélgetés, milyen legyen ez az ima, Istennel való kapcsolatunk, hogy meg tudja hallgatni, hogy áldásul legyen mindenben számunkra. Ellen White azt írja, hogy az ima a léleknek a lélegzetvétele. És ugye, mint ahogy a testünk életéhez is szükséges a folyamatos lélegzet, levegővétel, a friss oxigén, ugyanúgy a lelki életünkhöz, egészségéhez is elengedhetetlenül szükséges a mennyei levegő, a mennyei tiszta oxigén, az Istennel való kapcsolat, folyamatos kapcsolat. Ugye az Úr Jézus a szőlővesző szőlőtő példájában azt arra tanította a tanítványait, az embereket, és bennünket is, hogy mint ahogy a szőlővesző nem terelhet önmagában gyümölcsöt, hanem csak ha a tőkével szoros kapcsolatban marad, ugyanúgy ez ránk is érvényes. Azt mondta az Úr Jézus, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ez nehéz az embernek állandóan a szem előtt tartani, hogy apróbb dolgokban is szükséges a Jóistennek a vezetése, a bölcsessége, ereje, tanácsa, tehát a bűn nagy mélységekbe vetette az embert, a gondolkodásunkat, vakságot hozott, és ezért is szükség van pillanatról pillanatra az Istennel való kapcsolatra. Szüntelen való imádság, ugye, mint a lélegzetvétel, tehát nagyon lényeges a lelki életünk szempontjából is. Ugye a mobiltelefonok világában élünk, és milyen jó, hogyha nálunk van a telefon, és pillanatok alatt valakit fel tudunk hívni. és tudunk vele beszélgetni. Vajon így látunk-e, így tekintjük-e az imát is, hogy ennyire közvetlen lehetőséget ad nekünk az Istennel. Ilyen kiváltságunk van, hogy a mi teremtőnkkel, fenntartónkkal, megváltónkkal beszélgethetünk. Az ő karját segítségre indíthatjuk, késztethetjük, vagy segíthetjük, megadjuk hozzá a emberi felhatalmazást, a kérés. Tehát vajon ezeket látjuk-e, hogy mennyi lehetőségünk van egy imában? Van-e igényünk erre, hogy folyamatosan kapcsolatban legyünk Istennel? A menny elrendelt eszköze az ima, hogy el tudjuk érni Istent. Ugye a telefonnál előfordul, hogy foglaltat jelez, vagy ki van kapcsolva. Az Istennél ilyen soha nincsen, hogy foglalt, hogy ne érne rá velünk foglalkozni, hogy ne szólhatnánk hozzá. Tehát bármikor, bármilyen élethelyzetben megkereshetjük őt. Láthatjuk a Bibliánkat, ha megnyitjuk, hogy számtalan imádság van feljegyezve benne, és nem véletlenül. Isten erősíteni, tanítani szeretne bennünket ezek által, és arra bátorítani, hogy kérjünk, hogy szóljunk, hogy vegyük igénybe ezt a lehetőséget. Látjuk, hogy Zsoltárok könyvében is rengeteg a feljegyzett ima, nagyon sok ima lejegyezte Dávidnak a kérését, az Istennel való beszélgetését, de hát jó ezeket is rendszeresen olvasni, és ebből erőt, tanítást meríteni. De talán az imának egy olyan részére szeretnék most még kitérni így az ige hirdetés elején, ami talán eléggé szegényes sokszor az a mi imádságunkban, az a hála, amit olvashattunk is a Tesszalonikai levélből az igében, hogy mindenben hálát adjatok. Sokszor nem olyanok az imáink, hogy elmondjuk a mi kéréseinket, felsoroljuk, és aztán valahogy a háláról, hogy mi mindent kapunk Istentől, hogy az ő kegyelméért szüntelenül valóban hálákat adhatunk. És pillanatról pillanatra az ő tartja fenn a mi életünket, és szüntelen gondoskodik rólunk. Tehát mindig van miért hálát adni. Ellen White írja, hogyha olyan lenne az életünk, hogy igazán semmi jó nem lenne benne, semmi örömöt nem találnánk, akkor is hálákat adhatnánk azért, hogy Isten megnyitotta a kaput a menny felé, és lehetővé tette számunkra, hogy belépjünk ezen a kapun, hogy örök életet nyerjünk. Tehát egy fogságban, egy börtönben levő valakinek is mindig lehet öröme, mindig tud, lehet, amiért hálákat adjon. Ne felejtsük el például, itt eszünkbe juthat Pál apostol és Sílás története a Filippi börtönben, amikor megvesztőzték őket, kalodába kötözték őket, és mit tettek? Panaszkodtak, siránkoztak a sorsuk miatt? Nem. Énekeltek. Ezzel is az éneknek is megvan a hálaadó, erősítő szerepe. És imádkoztak. És láthatjuk, hogy egyrészt ők maguk is megerősödtek, másrészt pedig milyen hatással volt az ő imájuk, énekük a rabtársakra, a többiekre. És Isten csodával léphetett közbe, és kiszabadíthatta őket is. És a börtönőr és családja is világossághoz, értelemhez jutott, megláthatta az Isten erejét, szabadítását. Tehát mennyi áldást tudott Isten adni az ő apostolai által, és ami a többieket is erősítette, éltette. Tehát mindenben, mindenkor hálákat adhatunk. Fontos az, hogy megemlékezzünk az Isten jóságáról, gondviseléséről, a megváltás lehetőségéről, és sorolhatnánk napestig, hogy mi mindenről. Tehát fontos, hogy a hála egy része legyen az imádságunknak. Emlékszünk arra a történetre, amikor az Úr Jézus a földön járt, és meggyógyított 10 leprást, 10 halálos beteget. És egy volt az, aki közülük visszatért, és megköszönte mindezt Jézusnak, és igazán hálás volt. A többiek ismét belevetették magukat az életbe, és minden fontosabb volt annál, hogy egy kicsit megálljanak, és hálájukat kifejezzék. És ez az ember az, aki visszatért, és Jézusnak kifejezte a háláját, ezzel még többet kapott, még többet nyert. Igazán az Úr Jézus jobban megállhatta őt. Teljessé vált az ő gyógyítása, nem csak fizikailag, testileg gyógyult meg, de lelkileg is megáldotta Isten, és meg tudta erősíteni ezáltal. És ugyanígy a szavaink, a hálaadás is, az öröm kifejezése is visszahat a mi lelkünkre. Az Agy csodálatos öngyógyító képessége könyvet gondolom, hogy sokan ismerjük, hirtelen a szerzőjének neve nem jut eszembe, de ő írja például, hogy az emberi testre, az emberi lélekre a hálának hatalmas gyógyító ereje van, szerepe van az örömnek. Tehát még Isten még ebben is megajándékoz bennünket, hogyha kifejezzük az örömünket, kifejezzük a hálánkat, akkor még a testi egészségünket is erősíti, segíti. Láthatjuk az Úr Jézus példájából, hogy ő is hálákat mondott. Gondoljunk például, amikor tömegeket tanított, és a tömegek elfáradtak a nap végére, megéheztek, és Isten nem akarta, vagy Jézus nem akarta őket így a otthonaikba elküldeni, hanem megvendégelte, megszaporította a kenyeret, halat, ami ott volt, és azt olvashatjuk a János evangélium a 6. fejezetében, a 11. versben, hogy Jézus vette a kenyereket, és hálát adván adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a leülteknek, hasonlóképpen a halakból is, amennyit akartak. Tehát láthatjuk, hogy Jézus is hálát adott az Atyának, és ilyen áldást tudott közvetíteni ezáltal, hogy a kenyér elég lett, a kenyér megszaporodott, a néhány kenyér és a néhány hal, és mindenkinek elég lett. Tehát Isten ma is tud ilyen gazdagon megáldani, hogyha kérjük, és a hálánkat is ki tudjuk fejezni. Aztán emlékezzünk csak egy Mária Magdolna hálájára. Amikor az Úr Jézus kereszt áldozata előtt a drága kenettel megkente. Ugye a tanítványok azt mondták, hogy ez pazarlás, hogy miért töltötte ki. De a Jézus és az angyalok és a mennyei lények is máshogy értékelték. Látták a Mária Magdolna hatalmas háláját, amit ki is fejezett, nem csak szóban, hanem ugye ez egy hatalmas vagyont jelentett, ez a balzsam, ez a illatos kenet, amit használt. Tehát ebben is kifejezte az ő háláját a mestere iránt, akinek enyhíteni tudta egy kicsit a lelki szenvedését, és egy kis örömet tudott okozni ezzel. Mi az ima feladata? Mi a célja? És mi nem a célja? Talán röviden erre is gondoljunk. ugye nem feladata annak, hogy Isten tájékoztassuk, hiszen Isten mindent jól lát, mindent jól ért, mindent jól tud. A Zsidókhoz írt levél 4. fejezete 13. versében olvassuk azt, Zsidók 4.13, hogy mindenek mezítelenek és leplezetlenek szemei előtt. Vagy egy másik ige, minden gondolatot jól ért. Tehát Isten jól tudja, jól látja a helyzetünket. De viszont az imának a feladata az, hogy bennünket felemeljen Istenhez, ami gondolkodásunkat formálja, hogy megérthessünk az Isten gondolatait, akaratát. Nem kell Istennek a jó indulatát kiérdemelni. Ugye van olyan vallási irányzat, ahol úgy gondolják, hogy ki kell érdemelni zarándoklatokkal és egyéb dolgokkal, ki kell érdemelni az Isten jó indulatát. Önmagunk sanyargatásával, kényszerítésével, de nem, Isten nem erről beszél. Isten jó indulatát nem kell megnyerni, hiszen láthatjuk már a kereszt áldozatban is, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egy szülött fiát adta. Tehát bizonyította, hogy ez a jó indulat, ez a szeretet, ez Isten részéről teljes, tökéletes, és mindig végigkíséri az embert, visszavonhatatlan. Nézzük Jézus életében, Jézus ima életében, csak úgy röviden pillancsunk bele néhány dolgot, hogy milyen is volt az ő beszélgetése az atyával. Fontos volt-e számára az atyával való együttlét, az atya akaratának a keresése? Ugye tudjuk, hogy az Jézus élete minden tekintetben, minden mozzanatában példa számunkra, és ugyanígy az ima élete is, hiszen ennek következtében tudott mindig türelmes lenni, mindig segítőkész lenni, mindig bölcsen szólni, a provokációknak nem engedni, és a gonoszt jóval meggyőzni. Tehát itt keresendő, az atyával való kapcsolatában keresendő Jézus győzelmének a titka az ima életében. A Zsidókhoz írt levélben olvashatjuk az 5. fejezet 7. versében, Zsidókhoz írt levél 5. fejezet 7. versében, hogy Jézus az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Tehát tudjuk azt, hogy ez nem csak a Getsemáné kertjében történt, hanem azt olvassuk itt, hogy az ő testének napjaiban. Tehát folyamatosan Jézus küzdött azért, hogy belsőséges kapcsolata legyen az atyával. Ne csak futólagos kapcsolata, hanem mély. Kereste az atya akaratát a részletekben is, egy-egy napra vonatkozóan is. És küzdött a saját gyengeségeivel, a bűnre hajló természetével. És ugyanígy mi is győzhetünk egy-egy beszélgetésben, az Istennel való beszélgetésben. Isten tudja kiformálni a jót, kihozni a gondolatainkat, terelni, és a jóra irányítani, és megerősíteni, mint ahogy Jézus életében is tette. Az Ézsaiás könyve 50. fejezet 4. 5. versében olvashatjuk a messiási proféciában, Ézsaiás 50. 4. 5. vers. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel, felserkenti minden reggel, felserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Az Úristen megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. És valóban az Úr Jézus ezt a proféciát, ezt be is teljesítette, hogy minden reggel az atyával való beszélgetéssel kezdte a napot, és este is így zárta. És a küzdelmesebb, nehezebb napok előtt pedig az egész éjszakát is imádságban töltötte Jézus, mert fontos volt az, hogy ernyerje az imának az áldásait, az Isten tanácsát, az Isten erejét a következő napokra. És itt a zsidókhoz írt levéléből idézett igében olvashattuk, hogy ugye, hogy ez nem ment neki sem könnyű, hanem könyörgés, esedezés, kiáltás, könnyhullatás közben vívódott Jézus, hogy az ő akarata belesimuljon az atyának az akaratába. Az ő természete, ugye az emberi természet meg tudjon hajolni az Isten tökéletes akarata előtt. És látjuk, hogy meghallgattatott az ő Isten félelméért. Tehát nem azért hallgattatott meg, mert ő volt az atyafia, vagy ő az atyafia, és akkor neki mindent elnézett, vagy bármit is elnézett volna az Isten, hanem azért, mert ő engedelmes volt mindenekben, és az atya így megállhatta Jézust. Tehát fontos ezt számunkra is átgondolni, hogy napjainkat hogy kezdjük. Fontos erre időt szállni, hiszen rengeteg áldást kaphatunk aznapra vonatkozóan. Tudjuk, hogy Sátán sokszor kísért olyan gondolatokkal is, hogy rengeteg a tennivalónk. Már is kezdjük el a feladatokat, a munkákat, amint felébredtünk, végezzük. De ne engedjünk ennek a kísértésnek, mert a 127. Zsoltárt ismerve tudjuk, hogy a 127. Zsoltár elején olvashatjuk azt, hogy ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak annak építői, ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző, hiába néktek, korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában áld eleget. Tehát a 127. Zsoltár első két verse. Tehát ha az Isten nélkül, az ő segítsége, tanácsa nélkül végezzük akár a rutinszerű munkáinkat is, akkor Isten hozhat olyan helyzetet, hogy megengedi azt, hogy lássuk meg, hogy egy apróbbnak tűnő dologban is elbukhatunk, és valami közbe jöhet, és meghiúsíthatja a mi terveinket, ami munkánkat, amit gondoltunk. De viszont, ha az Úrral kezdjük a napot, és tud tanácsot adni, tud erőt adni, akkor még a kevesebb időt is Isten meg tudja áldani, és akkor épül a ház, akkor tudjuk igazán végezni a mi feladatainkat. Jézus számtalanszor tanította a tanítványait is, és a tömeget is imádkozni, és érdemes ezeket a példázatokat is végiggondolni, most csak röviden említenék, utalnák egy-kettőre. Például a Lukács evangéliumában 18. fejezetben olvashatunk több példázatot, a kenyeret kérő barát példázatát, a hamis bíró és az özvegyasszony példázatát. Tehát ezekben is a kenyeret kérő barátnál is ismerjük ezeket, úgyhogy nem akarok részletesebben kitérni erre. Tudjuk, hogy a barát kapott kenyeret a kérésre. A szomszéd, akit ugyan rossz időben keresett meg már éjjel, de mégis a kitartó kérése mégis kapott, és annyit kapott, amennyire szüksége volt. És Isten is bátorít bennünket, hogy kérjünk, és kaphatunk. Például az Úr Jézus a kérjetek, és azt mondja a tanít, tömegeknek is, hogy kérjetek, és adatik néktek. Máté evangélium a 7. fejezet 7. versében. Kérjetek, és adatik néktek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, mind aki keres, talál, és az zörgetőnek megnyittatik. És ezt folytatva, hogy a szülőkre utal Jézus, hogy melyik szülő ne adna jó ajándékot a gyermekének, és Isten meg mennyivel inkább ad jó ajándékot, amire szükség van, ha kérjük, és különösen a Szent Lelket örömmel adja és küldi el. Mire buzdította még tanítványait Jézus? Milyen a jó ima? A János evangéliumában találunk erre vonatkozóan több felhívást. Például a 14. fejezet, János 14:14-ben, ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Tehát, hogy az én nevemben, mit jelent az, hogy az én nevemben, Jézus nevében? Ugye tudjuk, hogy Jézus akarata szerint vele összhangban vannak a kéréseink, ha javunkra válik, ha a másik ember környezetünk javára válik, akkor Isten biztos, hogy meg fogja adni a megfelelő időben és a megfelelő módon. Nem mindig úgy, ahogy elgondoljuk, nem mindig azonnal adja meg a kéréseink teljesítését, még ha jól is kértünk, hanem azt, amikor ő azt legjobbanak látja. A János evangéliumban a 6. fejezet 37. versében, János 6:37-ben bátorít bennünket Isten, hogy aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Tehát ez jó, hogyha mindig ott van a szívünkben, bármilyen helyzetben behetünk az Istenhez, és itt az ígéret, hogy semmiképpen Isten el nem küld, semmiképpen ki nem vet. Nézzünk meg, hogy mit is kérhetünk Istentől, mi legyen az ima tartalma, ugye a hálaadás után. Ugye ezt az említettem, hogy Jézus nevében, de mégis konkrétan. A tiszta szívért mindig jó, hogyha imádkozunk. Az 51. Zsoltár 12. versében olvashatjuk, Dávid ezt kérte, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Tehát az, hogy Isten mutasson rá a bűneinkre, akár a titkos bűnökre is, és ő segítsen ezekből kigyógyulni, segítsen ezektől megszabadulni, és az erős lelket pedig újítsa meg, a Szent Lelkét adja nekünk nagyobb mértékben, nagyobb erővel. Ezt a bűnbánatot, a bűnért való imát Isten mindig meghallgatja. Hogyha alázattal, ha őszintén mondja valaki, nincs olyan a helyzet, amikor ne hallgatná meg. Tehát az Ézsaiás könyve 59. fejezete, 2.-3. versében olvashatunk arról, hogy a bűneink azok mit jelentenek, milyen akadályt jelentenek az ima meghallgatásban. Ézsaiás 59:2-3-at olvasom. Íme nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg ne hallgathatna, hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott. Tehát, hogyha van olyan bűnünk, amit ismerünk, és nem rendeztük el Istennel, másokkal, akkor ez meghiúsíthatja azt, hogy az Isten meghallgassa az imáinkat, hiszen akkor elbizakodottá tehet bennünket, könnyelművé tehet bennünket a bűnökkel szemben. Gondolhatjuk azt, hogy hát akkor, ha Isten megadja a dolgainkat, a bűneinkkel együtt, akkor a továbbiakban is majd az ő kegyelmével élhetünk. És nem teheti meg az Isten, hogy ekkor, ha ismerjük a bűnöket, akkor megadja az imáink kérését, hanem fontos elévinni az imáinkat, illetve a bűneinket, és rendezni vele is, és másokkal is. Illésre gondoljunk csak, az ő imájára, ugye a Kármel-hegyen, amikor a hatalmas csodát tett az Úr, és az áldozatot, a Baál papok áldozatát, illetve az Istennek bemutatott, illetve elkészített áldozattal, Isten a tűz ereje által, a vízzel leöntött áldozatot is teljesen megemésztette, és ilyen csoda után várhatta a nép, várhatta Illés az esőt. Ugye engedelmeskedtek, és a nép azt mondta, hogy Istent fogják követni, és tehát ezután csodán várhatta volna Illés a nép, hogy megadja Isten. De láthatjuk, hogy Illésnek még szüksége volt imára. Szüksége volt még arra, hogy hétszer is imádkozzon, komolyan imádkozzon. És nézze, gondolja végig az ő életét, hogy valami bűn nem terheli-e. Hogy valamikor nem Istennek adta a dicsőséget, valamikor önmagának tulajdonította a dicsőséget. Tehát sokszor nem is látjuk a mi bűneinket, nem is érzékeljük a bűneinket, de Isten érzékenyé tehet bennünket erre, rámutathat erre. És amikor Illés bevallotta, akkor Isten elküldhette az esőt, és megállhatta a népet esővel. Tehát fontos az, hogy komolyan vegyük a bűnöket. És itt szeretnék most egy gondolat erejéig kitérni a szombatiskolai tanulmányunkra, amiben sok mindent megbeszéltünk, és talán egy gondolatot szeretnék még kiemelni Ellen White idézetéből. A negyedik kérdésnél olvashattuk mindezt, hogy Éva bukásához mi járult hozzá. Éva előtt csak csekélységnek látszott az Istennel szembeni engedetlenség. Tehát csekélységnek látszott az Istennel szembeni engedetlenség, hogy evett az tiltott fa gyümölcséből. Tehát hogy nézzük az Isten törvényét, az Isten által adott szabályokat, hogy egyik lényeges, másik nem lényeges, könnyelműen vehetjük őket? Nem. Nem vehetjük könnyelműen az Isten által adott szabályokat, törvényeket, hanem az Istentől kell kérni szüntelen bölcsességet és segítséget arra, hogy mindent komolyan vegyünk, és mindenben meg tudjunk állni. Tehát miket kérhetünk Istentől? Ugye nagyon nagy szükségünk van bölcsességre az életben, hiszen tudjuk, hogy Sátán, mint angyal fejedelem, hatalmas értelemmel rendelkezik, és ugye rajtunk pillanatok alatt ki tud fogni, pillanatok alatt be tud csapni, el tud buktatni bennünket, ha magunkban vagyunk. Ha nem kérjük az Istennek az erejét, az ő gondviselését, oltalmát. Láthatjuk Jobb életében például, hogy Isten megoltalmazta őt, a gazdag vagyona volt, hatalmas állatállománya, szolgái, egészsége, sok számos gyermeke volt. Tehát jó családi életet élt, békés élete volt, egészsége volt. De amint Isten megengedte Sátánnak, hogy megpróbálja, megkísértse, már is mindezeket Sátán romba döntötte. Ugye elvitték a szolgákat, az állatokat, az ellenség betört, elpusztította, aztán a gyermekei elpusztultak, vihar tört ki, és ahogy összegyűltek a gyermekei, hogy ünnepeljenek valamit, azok is ott voltak, és elpusztultak, és végül az egészségét is elvette Sátán Jobbtól. Isten azt mondta, hogy csak az életét kíméld. Úgyhogy elment Sátán az utolsó pontig. És láthatjuk abból, hogy a mi életünkben is ugyanígy tenne Sátán, ha Isten elvonná az ő gondoskodását, az oltalmát, és ezért jó, hogyha ennek tudatában vagyunk, hogy ezért is hálásak lehetünk, hogy Isten megígérte azt, hogy feljebb nem hagy bennünket próbálni, mint ahogy elszenvedhetjük, sőt, a kimenekedést is megadja, hogyha az Isten útján járunk, ha az őt igyekezzük követni, akkor az ő oltalmában lehet részünk. Tudjuk, hogy Sátán és a démonai most itt a földünkön rombolnak, a mennyből kivettettek, és mint ordító oroszlánhoz hasonlítja a Biblia, és tudjuk, egy ordító oroszlán az rettenetes, és tönk mindenre képes, de hálát adhatunk, hogy a Jóisten határt szab az ő rombolásának. Ellen White-tól szeretnék egy gondolatot olvasni ezzel kapcsolatban. Sátán szerte jár, keresve kit nyeljen el, pillanatnyi megállás nélkül ügyködik, de a hitből fakadó buzgó ima meghiúsítja a legnagyobb erőfeszítéseit is. Tehát láthatjuk az életben, hogy rengeteg helyen okoz katasztrófát, természeti katasztrófát a Sátán, tüzet, árvizet, földrengést, országok, vagyunk a háború szomszédságában, és aztán a járványok között, után, tehát érzékeljük Sátán és démonainak a tombolását, akik tudják, hogy kevés idejük van, de olyan jó tudni azt, hogy Isten oltalmát adja annak, aki keresi az ő oltalmát, aki keresi, kéri az ő oltalmát, és aki igyekszik az ő tanácsait keresni és követni. Ellen White azt írja, hogy egy napig, de még egy óráig sincs senki biztonságban ima nélkül. Tehát szükségünk van a szüntelen való imádságra, az, hogy szüntelenül kapcsolatban legyünk a Istennel, ugye mennyire szükségünk van, hogy a szőlő vesző szőlőtővel való kapcsolata folyamatos legyen. Aztán meg tud gyógyítani Isten a jellem hibáinkból. Tudjuk, hogy az ítéletnél a ruhánkat, a jellemünket Isten megvizsgálja, és sokszor érzékelhetjük mi is, hogy ilyen-olyan, amolyan vagyok, és nem tudok megszabadulni ezektől a dolgoktól. De egyedül ezt már látjuk, de azt is tudhatjuk, hogy Biblia erre ígéretet ad, hogy Istennel együtt viszont minden lehetséges. Istennel együtt győzelmet nyerünk, Istennel együtt lehet megváltozni, és megtisztulhat a mi jellemruhánk. Gondoljunk egy Mózes életére, aki ugye egy hirtelen indulatból az egyiptomi katonát leütötte, megölte, és aztán a pusztába, amikor a pusztába hívta Isten, és ott volt 40 évig, akkor meg tudta tanulni a türelmet, a szeretetet, az Isten lelke tudta őt vezetni, és azt olvashatjuk róla, hogy a világ legszelídebb emberévé vált. Tehát, és láthatjuk például az apostolokon is egy Jakab, egy János, a mennydörgés fiainak nevezi őket a Biblia, hogy őket is micsoda, hogyan át tudta formálni Isten. És János apostol is ugye mennyi mindent kaphatott a jelenések könyvének az üzenetét, Jézus rá tudta bízni már, amikor a pünkösd után a Szentlélek bőséges erejét, segítségét elnyerték, és utána már formálhatók voltak, és az Isten szavára odafigyeltek, és így meg tudta áldani őket Isten. Tudjuk, hogy a Szent Lelket mielőtt a pünkösd napján kitölthette Isten, bizonyos dolgokat a tanítványoknak el kellett végezniük, feladatuk volt ebben. Isten ígéretei, tudjuk, hogy feltételhez kötöttek. És a feltétel volt a bűnök elrendezése, az imádság, az Isten akaratának a keresése, komoly imádság. Érezték a lelki szükségletüket, és Szentlélekért kiáltottak, és Isten megáldhatta őket. És ma is erre a kérésre, erre az imára, a bűnök bevallására, elrendezésére Isten nekünk is adhatja bőségesen a Szent Lelket. Ígéretünk megvan rá a késői esőre, és Isten örömmel adná, örömmel lezárná már történelmet, de még a munka nincs elvégezve, de még nem vagyunk készen a nagy evangélium hirdetésre. De ez rajtunk múlik, hogy keressük-e Istent ilyen imákban, ilyen kapcsolatban, mint ahogy az apostolok tették, mert ezáltal ezután Isten meg tud áldani egyénileg is bennünket, egyénileg is szükségünk van a Szentlélek korai esőjére, a megtérésre és a késői esőre, a megszentelődés folyamatára, és mint nép úgyis szükségünk van. Ugye, ha már kapcsolatban vagyunk a Szentlélekkel, mennyire fontos azt azzal őrizni és ápolni a vele való kapcsolatot. Az Efézusi levélben, a 4. fejezet 30. versében olvashatjuk, hogy Efézus 4.30. Meg ne szomorítsátok az Istennek a Szent Lelkét. Tehát vigyáznunk kell, hogy a bűneinkkel tudjuk megszomorítani és távozásra késztetni, és vigyáznunk kell, hogy ez a bűneink ne válasszanak el Istentől, és ne hiúsítsák meg az ő áldásait. Milyen azonnali áldásai lehetnek az imának? Például a 138. Zsoltárban, a 3. versben olvashatjuk, 138. Zsoltár 3. verse. Mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, lelkemben erőt támadt. Tehát ez a jó, hogyha így állunk fel egy-egy imában, hogy lelkünkben erő támad, bölcsességet kapunk a jó Istentől, de nyilván ez sokszor nem megy azonnal, nyilván ennek lehet egy folyamata, ez a küzdő imádság, amit az Úr Jézustól megtanulhatunk. A Ellen White írja, hogy Jézus az Atyával való közösségben letette a nyomasztó bánat terhét, és vigaszra örömre lelt. Tehát a gondjainknak a letevése, a sok-sok ránk zúdulnak most, azt hiszem, hogy a mai világban a problémák, a bajok, és nagyon fontos, hogy felszabaduljunk ezektől, le tudjuk terni ezeket a terheket az Isten lábai előtt. Péter apostol levelében olvashatjuk, hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátok. Tehát mit kezdünk ezekkel a gondokkal, gondok tömegével, halmazával? Cipeljük őket, megnyomorítja az életünket, elveszi az erőnket, a félelem tönkreteszi, az aggodalmaskodás, az egészségünket, immunrendszerünket, megbénítja az életünket, vagy le tudjuk tenni a mi terheinket az Isten lábai előtt, és nem vesszük fel újból, és ott tudjuk hagyni. Tehát ez is fontos, hogy bízzuk az Istenre a gondjaink, a terheinket, és kérjük segítséget, tanácsot, hogy hogyan éljünk, és hogyan találjunk megoldást a gondokra. Elég-e egyszer, kétszer kérni? Ugye Isten nem mondta, hogy kérd egyszer, és megadja. A hamis bíró és az özvegyasszony példázata bátorít bennünket arra, hogy szüntelenül, tehát sokszor vigyük Isten elé a kéréseinket. Ugye nem azért, mert ő ne tartaná számon ezeket, ne tudná, hanem nekünk van arra szükségünk, hogy lássuk azt, hogy Istenhez fordulhatunk kérésekkel, fordulhatunk problémákkal. És az imában rá is terelheti Isten a megoldásokra a figyelmünket. De fontos a kitartás az imában. Tudjuk, Sátán a vádolónk, ugye Zakariás könyvében láthatjuk, hogy főpapot, Jósuát vádolja Sátán. És ugyanígy a mi életünket is vádak érik Sátán és a démonai részéről, és ugye az angyalokban ott van egy kérdőjel, hogy vajon jogosan mondja ezeket Sátán. És sokszor ugye azt látjuk, hogy jogosan mondja, de viszont tudjuk, hogy az Úr Jézus érdemére nézve kérhetünk bocsánatot, és segítséget Istentől, és az Úr Jézus tökéletes áldozatát beszámítja nekünk. Ő az, aki helyettesünk, aki minden bűnünket a keresztfára vitte, az adós levelünket odaszegezte. Tehát így a Sátánnak a vágyai lepereghetnek rólunk, amennyiben bűneinket elrendeztük, és amennyiben alázattal, és azzal a készséggel, hogy Isten akaratát keresve, és igyekezve követni szeretnénk a jövőben élni, és akkor Isten meg tud bennünket áldani. És vannak meg nem hallgatott imák. Jó Isten tudja, hogy milyen imát adhat meg, és mi az, amit nem válik javunkra. Illés ugye belefáradt ebbe a nagy küzdelmekre, a Kármelhegyi lelki, fizikai csatákba, és kérte, hogy az életét vegye el Isten, de nem hallgatta meg. Tehát vannak ilyen imák, amelyeket Isten nem tud meghallgatni. Bízzuk az imáinkat, a kéréseinket Istenre. És mi az, amit mindig felhozhatunk az Isten előtt? A kéréseink alátámasztására, a nagy szegénységünket, a nagy hiányunkat, a nagy szükségünket. És Isten ezt is látja, és meg tud segíteni az alázatos, őszinte imádkozót, meg tudja áldani. A 79. Zsoltár 9. versében olvashatjuk, 79. Zsoltár 9. verse. Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a te nevednek dicsőségéért. Ments meg minket, és bocsásd meg vétkeinket a te nevedért. Tehát, hogyha ez vezérel bennünket, hogy Urunk, a te nevedet, a te országodat, a te ügyedet szeretnénk előrébb vinni, szeretnénk képviselni, Urunk, ezért kérünk, segíts bennünket, legyen meg a te akaratod. Ugye az Úr Jézus tanította az ő tanítványait, és a tömegeket, és bennünket is az úgynevezett mi atyánk imában. És ott is benne van, hogy ezt fontos, hogy keressük az Isten akaratát. És vajon ez az Isten akaratával mennyire tudunk azonosulni, mennyire hangolódunk rá, keressük-e úgy, mint az Úr Jézus az ő földi életében. És ha rá tudunk hangolódni az Isten akaratára, ha az ő neve szerint, Jézus nevében kérhetünk, akkor az imáinkat Isten meg tudja hallgatni, amennyiben akkor és abban az időben javunkra válik. Jézus felhívásaira szeretném még felhívni a figyelmet, számos felhívása van az imádságra vonatkozóan, csak talán még egyet. A Máté evangéliuma 5. fejezete 44. versében olvashatjuk, Máté 5:44. Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Ugye nem egy könnyű kérés az ellenségeinket, aki nekünk rosszat akar, rosszat tesz, akik átkoznak, akik bántanak, azokat szeressük, és azokat, azokért imádkozzunk, akik háborgatnak. Ugye, igen, nagyon nagy szükségünk van erre nekünk is, hogy a haragunkat le tudjuk tenni. Sokszor jogtalan, de még ha jogos is a haragunk is, hanem úgy lássuk a másik embert, aki rosszat tesz ellenünk, hogy Sátán becsapotja. Sátán játszik vele, és nem tudja igazán, mit cselekszik. Az Úr Jézus így imádkozott például a kereszten, hogy kérte az atyát, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Tehát, hogy legyen bennünk meg ez, hogy nem tudják igazán felmérni azt, hogy mit is tesznek, mit is szólnak, mi is annak a következménye. És ugye mennyire fontos ma is a világunkban, amikor látjuk azt a gonoszság megsokasodását, és hogy imádkozzunk. Pál apostol is írja, ő is buzdít bennünket, hogy a hatalmasságokért, a vezetőkért, az országok vezetőiért, mert nyilván Sátán őket még inkább próbálja támadni, mert ha őket megnyeri, akkor ugye tömegek felett lehet uralma. Tehát imádkozzunk a vezetőkért, akár még ugye a diktátorokért is, vajon tudunk-e imádkozni, hogy Isten az ő lelküket is érintse meg, és adjon világosságot. Tudjuk, egy Manassé király 50 év után tudott megtérni, megváltozni. És lehet olyan ember ma is, akinek hosszú idő kell, hogy az Isten a lelkében munkálkodjon, és világosságot adjon, mire befogadja, és mire dönt, hogy igen, őt igaza van Istennek, és őt kell követni, ő az igazi élő Isten. Tehát kívánom azt, hogy gondoljuk át, hogy milyen a mi napi kapcsolatunk, beszélgetünk-e Istennel, megvárjuk-e az erőt, vagy rohanunk, és nem várjuk meg a testi megpihenésre is szükségünk van, és lelki felüdülésre is, tanácsra, erőre. Tehát ne veszítsük el ezeket az áldásokat, hanem ilyen erővel kezdjük a napot, és tegyük le a mi gondjainkat, hogy ne nyomasszanak, ne nyomjanak agyon, és fel tudjunk szabadulni az aggodalmak, félelmek alól, és tudjon igazán Isten bennünket használni az ő munkájában, és általunk is áldást adni mások számára, az ő nevét megdicsőíteni, és az ő jellemét bemutatni a világnak, hogy bármilyen helyzetben, a mostani helyzetben is, korunkban is van reménység. Ugye nagyon-nagyon sok a depressziós ember, a reménytelen ember, és valóban, ha csak a világunk jövőjére nézünk, akkor elcsüggethetünk, elkeseredhetünk. Isten nélkül reménytelen a jövő, kilátástalan a jövő, de ha látjuk az Isten megváltói művét, az ő szeretetét, ahogy vezet, ahogy az ő igazságát kibontja, és megmutatja, nyilvánvalóvá teszi, és az ő csodálatos szeretetét, bölcsességét, akkor ezt reményt adhat az embereknek. Azt olvashatjuk Pál apostol Timóteushoz írt levelében, hogy a utolsó időben a kegyesség látszata megvan, de megtagadják annak erejét. Be tudjuk-e mutatni az embereknek ezt az erőt? Élünk-e ebből az erőforrásból nap, mint nap? Be tudjuk-e mutatni, hogy ez nem csak szóban áll az Isten ereje, beszéde, hanem ez valóság, ez tény, és Isten valóság, akihez fordulhatunk minden dolgunkban. Kívánom, hogy nekünk is az ima életünk magunknak is adjon erőt, segítséget, bölcsességet, és másokat isnak is legyen áldás a mi ima életünk és az egész életünk. Ahogy az Úr Jézus élete is szerre széjjel járt, jót tévén, mindig csak áldást osztott, ugyanilyen áldás osztó lehessen a mi életünk is. Ámen.
Szerető mennyei édesatyánk, csak csodálni tudjuk azt a kegyelmet, szeretetet, amivel irántunk vagy, hogy nem hagytad el ezt az emberiséget, pedig hát vannak milliárdjai az angyal seregeknek, akik téged dicsőítenek, és mégis fontosak vagyunk mi is. És a te igazságodat beszeretnéd mutatni ebbe a földi történelemben. Köszönjük, Urunk, hogy ismerhetünk, ha még töredékesen is, és köszönjük, hogy az Úr Jézus földi élete is sok-sok tanulságot jelent számunkra. Az ima életét követhetjük, és te meg tudod hallgatni, amennyiben hasonlóan küzdünk, szólunk a te nevedben, az Úr Jézus nevében, és kérünk összhangban, az Úr Jézus nevével összhangban, akaratával összhangban. Urunk, tudjuk, hogy a sátán mindent megmozgat, hogy tönkre tegyen bennünket, tönkre tegye a maradék népet, de olyan jó tudni, hogy a te kezedben vagyunk, és te határt szabsz a gonosz hatalmának. Köszönjük az imádság lehetőségét, hogy hozzátok szólhatunk, és elmondhatjuk a mi fájdalmainkat, hálát adhatunk, megemlékezhetünk arról a sok jóról, amivel körülveszel bennünket, arról a kegyelemről, amit napról napra, pillanatról pillanatra élhetünk. Urunk, köszönjük a Szentlélek segítségét, hogy őt is elküldted, és ő általa is még az imáinkat is tudod segíteni, és tanácsolni, vezetni tudsz bennünket. És köszönjük az Úr Jézus főpapi szolgálatát a mennyben, hogy a mi imáinkhoz hozzá teszi az ő tökéletes áldozatát, életét, és meghallgatásra találhatnak azok a kéréseink, amik javunkra válnak, amik az emberek javára, a környezetünk javára válnak. Urunk, szeretnénk a te nevedet megdicsőíteni. Látjuk, hogy ebben a történelemben egy dolog az, ami megmarad, az, amit te mondasz, amit te teszel. A többi minden, ami saját törekvés, gondolat, ami emberi, az elvész. Szeretnénk ezt a múlhatatlan országot építeni, és segíts a bennünket egyénileg is, és a népünket is, Urunk, hogy megismerjük a te akarataidat, és úgy, mint egy katonacsapat, úgy tudjunk szolgálni neked, úgy tudj bennünket vezetni. Te, aki a seregek vezére vagy, segíts, Urunk, hogy el ne felejtkezzünk a hétköznapok csatáiban is, hogy sátánnal, démonaival való küzdelemben egyedül csak veled lehet együtt győzni, és te megadtad az eszközöket, hogy miket használjunk ebben a küzdelemben, a Bibliát, a te szavadat, az imádság lehetőségét, imádság eszközét és a többi lelki fegyverzetet. Urunk, segíts ezeket használni is. És ne felejtsük el, hogy a veled való közösségben örömet, erőt, sok-sok áldást nyerhetünk, ha a kéréseinket nem is tudod megadni, vagy nem azonnal. Urunk, kérünk, légy velünk a hétköznapokban, és segíts egyénileg is győzelemre, és segíts bennünket, hogy a mi népünk is be tudja mutatni a te igazságodat, és elvégezhessük a nagy evangélium hirdetést. És ne felejtkezzünk el arról, hogy a te minden törvényed, szabályod, az egészségünkre vonatkozók is lényegesek. Nem lehet lényegtelenként kezelni, hiszen tőled vannak, és a jobb kéz nélkül a test az erőtelen. Urunk, köszönjük, hogy az Úr Jézus érdeméért hozzád fordulhattunk. Amen.